Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül az első Zsoltár első versét énekeljük. Az első Zsoltár első verse így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Helyünket elfoglalva az 565. dicséretet énekeljük minden versével. Az 565. dicséret így kezdődik, a menny urának tisztelet. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 4. részének első 11 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Máté Evangélium a 4. részének első 11 verséből így szól a mi Urunk igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk így. Azt kértük az előbb az énekben is, Urunk, hogy légy vigasztalónk, ha Sátán kísért, támad. Te óvd, őrizd a rád bízott nyájat. Így jövünk most eléd mi mindnyájan, akik kísértések és támadások között éljük az életünket. Add, hogy most ez a mai Isten tisztelet megerősítsen bennünket abban, hogy veled győzhetünk a kísértések között, és arra segítesz bennünket, hogy hűségesen melletted maradjunk, neked szolgáljunk, életünkkel téged dicsőítsünk. Olyan sok minden gondolat van most is bennünk, amikor eljöttünk erre az Isten tiszteletre. Kérünk, hogy csendesítsd el ezeket a bennünket zaklató érzéseket és gondolatokat, hogy teljes szívvel oda tudjunk rád figyelni, és meg tudj szólítani bennünket az igén keresztül. Add, hogy úgy legyünk együtt, mint akik egy szívvel és egy akarattal vagyunk együtt. Szólj hozzánk az igén keresztül, és az úrvacsorában is erősítsd meg a velünk való kapcsolatodat. Szükségünk van arra, hogy te szólj, Urunk, mert ha nem te szólsz, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. És ha te választ adsz a mi kérdéseinkre, megoldást adsz a mi problémáinkra, nehézségeinkre, akkor jó úton halad az életünk a cél felé. Jöjj és lelked által légy itt közöttünk, áldj meg bennünket. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 715. dicséret első versét. A 715. dicséret első verse így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem. Kedves testvérek, Istennek ad az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint a zsidókhoz írt levél második részének 18. versében eképpen. Mivel maga is kísértést szenvedett, tudnélik Jézus, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Kedves testvérek, Jézus Krisztus felnőttkori szolgálatának a második eseményéről olvastunk. Az első az volt, amikor megkeresztelkedett, a második pedig ez a mostani történet, a pusztai megkísértés. Bizonyára azért van ilyen részletesen leírva a Bibliában, hogy mi is tisztában legyünk vele, hogyan próbálkozik az ördög a bűnre csábítással, és hogy ezen keresztül megtanuljuk, hogy Jézus segítségével hogyan győzhetünk mi is a lelki harcban. Tudnunk kell, hogy a kísértő, az ördög, a sátán valóban létező gonosz lény, aki nálunk hatalmasabb, a vesztünkre tör, és mi magunkban nem vagyunk elég erősek arra, hogy felvegyük vele a harcot, ahogy egy énekünkben is énekeljük, hogy erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De Jézus Krisztussal mégis győztesen kerülhetünk ki a felénk irányuló ördögi támadásokból, a kísértésekből. És nem csak rácsodálkozhatunk a Jézus győzelmére, hanem segítségül is hívhatjuk őt, és erre bátorít az előbb olvasott másik ige, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Mi is az, hogy kísértés? Egy olyan helyzet, amikor döntenünk kell, hogy kire hallgatunk. Az egyik oldalról Isten tudtunkra adja, hogy mit vár tőlünk, mi az ő akarata, mi az, ami tényleg a javunkra válik, és egyúttal biztosít minket az ő hűségéről. A másik oldalról pedig a kísértő, a gonosz kétségbe vonja, hogy Isten tényleg jót akar nekünk, és azt sugallja, hogy az a jobb nekünk, ami jobbnak is látszik. Közben elrejti előlünk, hogy a bűn milyen csapdát tartogat, hogyan teszi tönkre életünket az, ha jobban hiszünk a csábításnak, mint Isten figyelmeztetésének és ígéreteinek. Elég, ha az édenkerti bűnesetre gondolunk, ahol Isten bőséges lehetőséget adott arra, hogy az ember jól éljen, a kert minden fájáról ehetett, kivéve arról az egyről, és az ember mégis azt választotta, ami csábító volt számára, és a kísértőnek engedett. Maga a kísértés még nem bűn, a kísértés nem azonos a bűnnel, nem is kell annak szégyenkeznie, akit kísértések érnek, de aki enged a kísértésnek, az letér az Isten útjáról, az rossz irányban megy tovább, mert nem bízik teljes szívvel Istenben. Azt nem akadályozhatjuk meg, hogy kísértések érjenek, de az igen, hogy elbukjunk benne. Egy találó képpel így fogalmazta az egyik reformátor, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy egy madár elrepüljön a fejünk felett, de hogy fészket rakjon a fejünkre, azt meg lehet akadályozni. A sátán Jézus sem kímélte, ellene is bevetette a kísértés fegyverét, és támadást indított ellene. De látnunk kell azt is, hogy a sátán már kezdettől fogva Jézus ellen támadt, azért, hogy ő ne tudja elvégezni a mi megváltásunkat. Már akkor, amikor Jézus megszületett, el akarta őt pusztítani, gondoljunk csak Heródes királyra és a betlehemi gyermekgyilkosságra. Amikor Heródes katonái lemészároltak Betlehemben és környékén minden 2 évesnél kisebb gyermeket, emögött is a sátán állt, aki már akkor Jézus ellen támadt. Amikor pedig Jézus megkezdte a küldetését, a megváltói szolgálatát, akkor is jött a sátán, és kísértette őt a pusztában. Az volt a célja, hogy Jézust kimozdítsa az atya iránti engedelmességből, és így ő ne tudja elvégezni azt a küldetést, amit az atya rábízott, hogy ne legyen a mi szabadítónk, ne váltson meg minket kereszthalálával és feltámadásával. Még a Gecsemáné kertben is próbálkozott azzal, hogy eltérítse Jézust, hogy ne akarja kiinni a keserű poharat. Azt is látjuk ebben a történetben, hogy a sátán először a jó pásztort támadta, mert ha sikerül a nyájat védtelenné tennie, akkor innentől kezdve sikeres lesz minden további próbálkozása, amit ellenünk indít. De hála, hogy Jézus a próbát kiállta, a támadást visszaverte, és győzött a kísértésben. A sátán azóta is mindent megpróbál, hogy embereket a bűn rabságában tartson, függőségben, szenvedélyek fogságában, azokat pedig eltérítse a jó útról, akik már Jézus Krisztus útján járnak. Szüntelen ördögi támadásoknak vagyunk kitéve, vajon miért? Mert a sátán nem akarja, hogy nekünk örök életünk legyen, azt akarja, hogy elbukjunk, vesztünkbe rohanjunk, elkárhozzunk, az örök halál legyen az osztályrészünk. És Isten ezt nagyon jól tudja, ezért ajánlotta fel nekünk a lelki fegyverzetet. Nekünk fel kell öltöznünk magunkra a lelki fegyverzetet, a hit pajzsát, amellyel kiolthatjuk a sátán tüzes nyirait, sőt, ami Urunk még a kezünkbe adott egy olyan fegyvert is, egy támadó fegyvert is, ami a lélek kardja, az Isten igéje. Jézus is ezt a fegyvert használta, amikor azt mondta, hogy megvan írva. És ezért kell nekünk is minél több igét olvasnunk, minél többször igét hallgatnunk, sőt, lehetőleg sok igeverset jó, ha megtanulunk, hogy legyen mit elővennünk, amikor lelki harcra kerül a sor. Jézus megkísértése azután történt, hogy keresztelő János megkeresztelte őt a Jordán folyóban. Akkor a mennyből szózat hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az atya megerősítette Jézust abban, hogy jó irányba indult, neki ezt kellett tennie, beállnia a bűnösök közé, és a bűnösökkel együtt megkeresztelkednie. A Szentlélek ekkor leszállt rá, mint egy galamb, és ekkor egyszerre érzékelhető volt a Szent Háromság Isten valóságos jelenléte az atya hangjában, a fiú engedelmességében és a Szentlélek pecsétként való érkedésében. És ekkor, amikor ezt a megerősítést kapta Jézus a megkeresztelkedésekor, jött utána a támadás. Az ördög tehetetlen volt a Jézus isteni hatalmával, fenségével szemben, ezért a Jézus emberi oldalát, emberi természetét vette célba, az, hogy Jézus is ugyanúgy megéhezett, szükséget szenvedett, mint bármely másik ember. És el tudjuk képzelni, hogy a 40 napos böjt végére mennyire meg lehet éhezni. Jézus nem csak étrendet változtatott, ahogy ma sokan böjtölnek, ő nem csak a húsféléket mellőzte, hanem tényleg nem evett semmit, még kenyeret sem. És ekkor jött az ördög, ha Isten fia vagy, változtasd ezeket a köveket kenyerekké. Akkor nem leszel már éhes, akkor ehetsz jó lakásig. De Jézus visszautasította azzal, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Jézusnak az volt az eledele, a lelki kenyere, hogy az Atya akaratának engedelmeskedett, és ez még a testi éhezés idején is fontosabb volt neki. Ő sohasem magára gondolt, amikor csodát tett, ő soha nem használta a maga hasznára, hogy ő Isten fia, hanem mindig másokon segített a csodáival. Jézusnak most arról kellett döntenie, hogy ha ő Isten fia, akkor a mennyei atyára hallgat, vagy az ördögre. A gyomra szerint könnyebb lett volna a kísértőre hallgatnia, ő azonban a szíve szerint döntött, mert az atyával élő kapcsolatban volt. És vegyük észre, kedves testvérek, hogy minket is mennyire kísértésbe ejtenek a vágyaink, a kívánságaink, akár a saját testi szükségeink is. Miért ne engedhetnék meg magamnak egy kicsit többet, egy drágább ruhát, egy kényelmesebb autót? Nekem is kijár egy külföldi nyaralás, egy igazi üdülés és pihenés, és miközben egyre magasabbra helyezzük az igényeinket, közben saját magunk körül forgunk. Szinte már a ruhákból és egyéb dolgainkból is feleslegeink vannak, valójában egy jó pár dolgot már nem is használunk, nincs rá szükségünk, de megvettük, mert miért is ne. Már nem az Isten vedetésére figyelünk ebben sem, és nem figyelünk oda a másik bajára, szükségére. Önzővé válunk, és kikerüljük a bajban lévőket, mint a pap és a lévita az irgalmas samaritánus példázatában. Isten azt mondja, senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Kire hallgatunk? Mielőtt valamit megszerzünk, megveszünk, megkérdezzük-e Istent, hogy egyezik-e ez az ő akaratával? És tudunk-e Istenre hallgatni inkább, mint a kísértőre? A második megkísértés különösen is ravasz dolog volt a sátán részéről, hiszen idézte az írásokat, de kiferdítve, kiforgatva, a templom párkányára állította Jézust, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Az eredeti igevers így szól a 91. Zsoltárban, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Micsoda különbség! Az úton járók, az Isten útján járók számíthatnak arra, hogy angyalok vigyázzák minden lépésüket, de nem azok, akik a templom párkányáról akarnak leugrani. Ha Jézus megpróbált volna szenzációs mutatvánnyal leugrani onnan a szédítő magasságból, az angyalok nem siettek volna segítségére, erre nincsen ígéret a Szentírásban, és Jézus úgy halt volna meg, hogy nem vette volna magára a világ bűnét, elvétette volna a küldetését. És döbbenetes, hogy hány embert rá tud szedni a sátán, hogy dobja el magától az életét. Csalódások, kudarcok, kilátástalan helyzetek között ő azt sugallja, ennél csak jobb lesz, ha a halálba menekülsz. És Istennek különös kegyelme az, ha valakit ilyenkor megment a haláltól. Hiszen aki a ne ölj parancsolat ellenére a saját életét kioltja, már nem tudja megbánni, nem tud rá bocsánatot kérni. Ezért, ha csak egy ilyen gondolat is átfut a fejünkön, azonnal kérjük Istent, hogy adjon nekünk védelmet a kísértővel szemben. És ha valakiről kiderül, hogy öngyilkossági szándék van a szívében, akkor próbáljuk bátorítani, erősíteni, vigasztalni, tegyünk meg mindent, hogy megakadályozzuk azt a szörnyűséget, amit tervez. Isten nem az örök halálba, a kárhozatba akar küldeni minket, hanem örök életet készített számunkra. És minden helyzetből van kiút, csak ne a kísértőre hallgassunk, hanem Istenre. A harmadik kísértés a gazdagság csábítása volt, a birtoklási vágy, amely ma is sokakat megkörnyékez. A hazugság atya most is az igazság elferdítésével indít, az egész világot neked adom, ha imádsz engem. De hiszen tudjuk a 24. Zsoltárból, hogy az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. A sátánnak az a végső célja, hogy mindenki őt imádja, és hozzáforduljon Isten helyett. Felkínálja a gyors meggazdagodás lehetőségét, szerencsejátékokkal, tőzsdítéssel, nyerőgéppel, különféle ügyeskedésekkel, mert a pénz szeretete, a vagyonszerzés, a kapzsiság óriási hatással van ránk. Írja Pál egyik levelében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szeretete, és ez sokakat romlásba dönt. A területszerzés háborút robbant ki, az örökség elosztása testvéreket fordít egymással szemben, a béremeléseket sztrájkkal és tüntetéssel próbálják az emberek kierőszakolni. Nyilván az igazságtalanságot meg kell szüntetni és a dolgokat rendbe tenni, de ismerjük Jézus tanítását, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val. Nekünk mennyei kincseket kell gyűjtenünk, amit nem rabolhatnak el tőlünk. És amit Jézus az ördögnek válaszolt, az nekünk is meg kell szíblelnünk. Meg van írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Az ördög ekkor eltávozott egy időre, de jött még később is, hogy támadja Jézust. Le akarta beszélni Jézust arról, hogy a keserű poharat kiígya ott a Gecsemáné kertben, sőt, még a kereszten, amikor ott szenvedett, a gúnyolódók szájából az az ismerősen csengő mondat hangzott, hogy ha Isten fia vagy. Hát tudjuk a történetből, hogy a sátán mondata ez, és ott azt mondták neki, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, akkor hiszünk benned. És ha leszállt volna Jézus a keresztről, akkor mi nekünk kellett volna elvesznünk örökre. Jézus nem a szögek tartották ott, hanem az irántunk való mentő szeretete és az atya iránti engedelmessége. Kedves testvérek, azzal az igével zárom, amit a zsidókhoz írt levélből olvastam az ige hirdetés előtt, mivel Jézus maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. És akár azt akarja a kísértő elhitetni velünk, hogy nincs Isten, sőt, akár azt is, hogy az ördög sem létezik, akár azt, hogy a kis bűnök nem számítanak, csak a nagy bűnök, vagy azt mondja, hogy ráérsz még Jézust követni, ha idősebb leszel, nekünk nem szabad a kísértőre hallgatnunk. Vagy amikor előhozza a már megbánt bűneinket, azokkal vádol, és azt akarja elhitetni, hogy nincs rá bocsánat. Hát Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Amit ő eltörölt, az nincs többé. Mi egyedül Jézusban bízhatunk, aki hatalmasabb az ördögnél. Jézus, ami biztos segítségünk, és vele mi is győzhetünk, mielőtt még elbuknánk a kísértésekben. Ő a mi diadalmunk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 627. dicséret második versét énekeljük. A 627. dicséret második verse így kezdődik, mikor a sátán megkísért. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, megváltó Jézus Krisztusunk, a te győzelmedért, ahogy a kísértések között győztesnek bizonyultál, és kivívtad a legnagyobb győzelmet ott a kereszten, amikor kimondtad, hogy elvégeztetett a mi váltságunk. És látod, hogy mi hányszor elbuktunk a kísértések között, a csábításoknak engedtünk, és azt a drága időt, amit nekünk adtál, hasznos dolgokra, haszontalan dolgokra fordítottuk, és azokat a lehetőségeket, amelyeket a te országod építésére adtál volna, mi haszontalan dolgokra fordítottuk. Bocsáss meg minden bűnünket, botlásunkat, és segíts abban, hogy a te utadon járva, téged követve, benned bízva, mi is győzhessünk a kísértések között. És olyan jó, hogy amikor odajárulunk az Úr asztalához, akkor átélhetjük azt, hogy bűneinkre teljes a bocsánat. Nem kell többé annak a terhét hordoznunk, hanem megszabadítasz a megkötözöttségekből, a bűnökből, és a te szolgálatodra elindítasz bennünket. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a nehézségek közt lévőkért. Hadd érezzék, hogy velük vagy és erőt adsz a nyomorúságban, és a te gyógyító hatalmadat, szeretetedet hadd érezzék meg azok, akiknek erre van szükségük. Akik pedig már közel állnak ahhoz, hogy itt hagyják ezt a földi életet, készíts fel őket arra a találkozásra, amikor majd számot kell adniuk az életükről. És így imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, add a te vigasztalásodat nekik is. Add, Urunk, hogy a mi életünk azt tudja sugározni mások felé is, hogy mi nem a kísértőre, a sátánra hallgatunk, hanem teljes szívünkkel rád figyelünk. Így hozzuk eléd a saját imádságunkat is az ima csendjében, hálaadásunkat, kéréseinket. Kérünk, hogy hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy most az Isten tisztelet végén úrvacsoraosztás lesz, akik szeretnék megújítani az Úrral való kapcsolatukat, szeretettel hívogatjuk az Úr asztalához. Azután pedig az ifjak ima közössége lesz, és hirdetjük azt is, hogy jövő vasárnaptól szeretnénk az Isten tiszteletek előtt ima közösséget tartani, 9 óra 20-tól a gyülekezeti házban, és ez fog a keddi imaóra helyére lépni. Itt a gyülekezetért imádkozunk ezeken az imaközösségeken. Kedden most még 8:45-kor az imaórát megtartjuk, utána 9 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Kérjük azokat a presbitereket, akik még nem írták alá a meghívót, hogy írják alá. A gyűlések egyébként pedig nyitottak, tehát hogyha valaki el szeretne jönni egy ilyen gyűlésre, hogy első kézből hallja, ami ott történik, van rá lehetőség. Csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor kóruspróba, utána ima közösség lesz. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórák vannak. Péntek este 8 órakor férfi köri alkalmat tartunk. Az élő ige évében bibliaiskolát szeretnénk indítani itt a Pátyi gyülekezetben. Ezt hasonlóan tervezzük, mint a Covid előtt a keresztkérdések sorozat volt. Ezen a tanfolyamon nagy vonalakban mennénk végig a Biblián, a tavaszi fél évben az Ószövetséget vennénk, 8 péntek esti alkalommal, valamint egy szombaton, ősztől pedig az Új Szövetség megismerésével folytatnánk. Az alkalmakat péntekenként este 6 és fél 8 között tartanánk, az első foglalkozás most pénteken, február 2-án lesz, még lehet rá jelentkezni. A hónap végéig kértük, hogy erre jelentkezzenek a testvérek. A halottunkat hirdetem, Király Miklós István, 65 éves budapesti lakos temetéseit Pátyon, szerdán délután 3 órakor lesz, Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Hirdetem azt is, hogy a választói névjegyzék közszemlén van, és meg lehet nézni itt a templomban is, meg a gyülekezeti házban. Mindazokat bele kell vennünk, akik református egyháztagjaink, meg vannak keresztelve, konfirmáltak, nagykorúak, a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában részt vesznek. Ha valaki kimaradt volna belőle, az lehet egy egyszerű adminisztrációs tévedés is. Kérem, hogy szóljanak a testvérek, és kiigazítjuk, hogyha ez indokolt. De ennek most van itt az ideje, hogy ellenőrizzük, hogy rendben van-e. Hirdetem még azt is, hogy a temetőben 3 fa kivágásra került, és ennek a törzse, anyaga elvihető, hogyha valakinek szüksége van rá. Hát mi nem árusítunk így faanyagot, de azt kérjük, hogy aki ezt elviszi, akkor egy adománnyal járuljon hozzá az egyházközség dolgaihoz. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Éljünk ennek a lehetőségével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 465. dicséret 5. versét énekeljük. A 465. dicséret 5. verse így kezdődik: Nagy harcban, ellenkezésben, Úr Jézus, segíts engem! mivel Jézus maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.